Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Rút könyvének első részéből, az első 6 versből.
Abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi a feleségével és 2 fiával együtt, hogy Moab mezején lakjék. A férfi neve Elimélek volt, a felesége Naomi, 2 fiának pedig Mahlón és Kijon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdai Betlehemből. El is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Aztán meghalt Elimélek, Naomi férje, és ott maradt 2 fiával. Ezek moábi lányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá, a másiknak Rút volt a neve. Mintegy 10 esztendeig laktak ott. Meghaltak ők is, mind a ketten, Mahlón és Kijon is. Így az asszony 2 fia és férje nélkül maradt. Útra kelt azért a menyeivel, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr az ő népét, és kenyeret adott nekik. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, Jézus Krisztus által köszönjük neked, hogy a te ígéd mindig világosan fogalmaz a mi életünkre nézve is. Köszönjük neked, hogy te ismersz bennünket, ismered a jó és rossz döntéseinket egyaránt. Ismered azt, hogy sokszor vétkezünk ellened, sokszor megfeledkezünk rólad. Köszönjük neked, Urunk, az elmúlt időszakot, amit lezárhattunk, a nyári időszakot. Köszönjük neked az örömteli pillanatokat, a találkozásokat, köszönjük azokat a csendes perceket, amelyet veled tölthettünk. Köszönjük, hogyha testvérek közösségében lehettünk. Köszönjük, hogyha te vigasztaltál bennünket, hogyha velünk voltál. És köszönjük azt is, hogy velünk vagy most is az új időszak kezdetén, egy tanév kezdetén, amikor kereshetjük a te akaratodat, amikor kérdezhetjük, hogy merre menjünk, hogy milyen utat nyitsz előttünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne rossz döntések legyenek az életünkben, ha nem tudjunk rád figyelni. És köszönjük, hogy hálát adhattunk az elmúlt vasárnap az új kenyérért, hogy te valóban gondunkat viseled testiekben is. Olyan jó az Uram, hogyha nem csak hallunk, hanem tapasztalhatjuk is, hogy minden nap van kenyerünk. Légy áldott ezért is. És kérünk, Urunk, hogy te légy itt közöttünk ma, szólíts meg a te igédben mindnyájunkat, hogy ne üres kézzel, ne üres szívvel menjünk haza, hanem valóban te rá tudjunk figyelni, és el tudjuk vinni azt, amit nekünk szólsz. Így légy közöttünk, Urunk. Amen.
Kedves testvérek, ami Urunk bűnbocsátó kegyelmét János evangéliumának 6. részéből, a 35. versből hirdetem nektek. Jézus pedig azt válaszolta, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 261. dicséretünk első 2 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek igéjét, írva található a felolvasott helyen, Rút könyvének első részében, az első 6 versben, ezt a 6 verset nem olvasom fel újra, hanem egy másik ige szakasszal próbálom meg összefoglalni az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. részének 26. és 27. verséből. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, tudnilik Isten, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket, és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Amen. Kedves testvérek, az utóbbi 12 évben, eltekintve a legutolsó évtől, évenként előre meghatároztuk azokat az ige szakaszokat, amelyekről vasárnaponként bizonyságot kellett tennünk. Tehát valamikor novemberben az új missziói év munkatervének az összeállításakor már mindig megvolt, hogy egy éven belül miről fogunk prédikálni. Ez többnyire úgynevezett lekció kontinua volt, tehát elővettünk egy bibliai könyvet, és ott szépen sorban részről részre, vagy versekről versekre, attól függ, hogy milyen hosszú ige szakaszt választottunk, haladtunk előre. A legutóbbi évben, lévén, hogy most szombat év van gyülekezetünkben, szabadon választott igéket hoztunk. Általában ez úgy alakult, hogy a bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét választotta az a lelkész, aki éppen prédikált, de ez nem volt előírás. Lehetett nyugodtan választani mást is, kinek mi tetszett, vagy inkább így mondom, hogy kinek mit helyezett szívére Isten. Most az történt, hogy valaki szólt és megkért, hogy egyszer beszélni kellene az elvándorlás témájáról, hiszen a televízió, a rádió állandóan erről tudósít, hogy a fiatalok legfőbb vágya az, hogy külföldre költözzenek és ott próbáljanak szerencsét csinálni maguknak. Már a csapból is ez a téma folyik időnként. És aztán arra gondoltam, hogy elhangzott egy ilyen kérdés, hát miért ne vennénk elő ezt a témát? Ezért olvastuk fel Rút könyvének első részéből az első 6 verset, hiszen ott is valami hasonló történik. Annak idején, jó pár évvel ezelőtt volt már szó a bírák koráról, hiszen ez a történet a bírák korában játszódik, de azért egy-két mondatot hadd mondjak. Időben úgy tudjuk elhelyezni ezt a kort, hogy Krisztus előtt 1350 és 1050 között, vagy 1400 és 1000 között egy olyan 350-400 év volt a bírák kora, és egy nagyon érdekes mechanizmust láthatunk a bírák könyvében. A bűn ördögi körét egyrészt, másrészt pedig a kegyelem isteni körét. Mert a nép bálványimádásba merült, aztán meg kellett hódolniuk ellenség előtt, ebben a nyomorúságban Istenhez kiáltottak, és végül Isten egy bírót adott nekik, aki megszabadította a népet az ellenségtől. Ennek a kornak a legfontosabb jellemzője az, amit a bírák könyvének utolsó versében olvasunk. Ebben az időben nem volt király Izraelben, azért mindenki azt tette, ami jónak tűnt neki a maga szemében. A Rút könyve is a bírák idején játszódik, tehát ott is ez volt az a környezet, ami körülvette ezt a családot, amiről Rút könyve szól. Így kezdődik Rút könyve, hogy abban az időben történt, amikor a bírák ítélkeztek az országban, és aztán folytatódik a történet. Tehát ez volt az a kor, amikor nem volt király Izraelben, és mindenki azt tette, ami jónak tűnt neki a maga szemében. Tehát anarchia volt magyarul, összevisszaság volt. Hát én úgy gondolom, hogy a mai kor nagyon hasonlít a bírák korához, mind erkölcsiségében, mind összevisszaságában. Még a keresztjének is, az élő hitre jutott emberek is gyakran a maguk elgondolásai szerint élnek, és ezért különös fontossága van a mi korunkban, éppen a bírák könyvének és Rút könyvének. Lássuk tehát az első fő pontot, ami már magával a történettel foglalkozik. Így fogalmaztam meg, hogy éhínség a kenyér házában. Abban az időben történt, amikor bírák ítélkeztek az országban, hogy éhség támadt a földön. Ezért elment a júdai Betlehemből egy férfi a feleségével és két gyermekével. Abban az időben is előfordult az éhínség. Látjuk ezt már a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében, hogy Ábrahám is elmenekült az éhínség elől Egyiptomba, aztán később a fia Izsák szintén éhínség elől menekült Gerárba. Egyiptomban a Nílus áradása miatt eléggé megbízható volt a mezőgazdaság, hiszen a Nílus minden évben kiáradt, minden évben visszavonult, és minden évben ott hagyta azt a termékeny iszapot a földeken, amire az egyiptomi gazdaság alapozódott. De Izrael földjén a tavaszi és az őszi eső, hát vagy megjött, vagy nem jött meg. Voltak olyan esztendők, amikor valamelyik eső kimaradt, és akkor bizony szárazság, éhínség következett. Emberileg nézve bizonytalanabb volt Izrael földjének helyzete, mint Egyiptom helyzete. De Istennek mindig állt az ígérete, az engedelmességre nézve. Mert Isten ígéje úgy szól, hogy egy tejjel mézzel folyó földre viszi be a népet, a választott népet Isten, Kánaán földjére, és az, hogy tejjel mézzel folyó föld, az éppen azt jelenti, hogy nem lesz éhínség. Maga a Betlehem név is azt jelenti, hogy a kenyér háza. Ezért azt is mondhatnám, hogy Betlehemre nézve az ígéret a négyzetére emelve szól. Hiszen a föld, ahol Kánaán elterült, az tejjel mézzel folyó föld, Betlehem a kenyér háza, kétszeres ígéret arra nézve, hogy nem lesz semmi gond. Aztán, amikor mégis jött az éhínség, majd meglátjuk, hogy valószínűleg miért, akkor a megoldás nem az lett volna, amit Elimelek és családja tett, hanem az imádság és az engedelmesség. Ez lett volna az útja a megoldásnak. Hiszen Jézus így beszél az aggodalmaskodásról és szükségleteinkről: keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind ráadásul megadatnak nektek. Tudnélik az étel, az ital és a ruházat. Tulajdonképpen az, hogy éhínség volt a kenyérházában, ez magában is egy önellentmondás. Mi volt az oka? A bűnös életvitel, az Úrnak való engedelmesség teljes hiánya, ahogyan azt a bírák könyvében részletesen látjuk. És azt kell mondanom, hogy Magyarország sem egy rossz hely. Tulajdonképpen valahol egy tejjel mézzel folyó föld az, ami a mi földünk. A mezőgazdaság minden igényt ki tudna elégíteni sokszorosan, ha bizonyos területeit nem tették volna tönkre. Vagy ott vannak a termálvizek, ott van a szellemi kapacitás. Nem kellene itt tartanunk, ahol tartunk. Miért tartunk itt? Kedves testvérek, a bűneink miatt tartunk itt. És a bűnre a megoldás nem egy másik bűn elkövetése. Mert éppen ezt látjuk Rút könyvében, hogy nyilvánvaló módon az éhínség a nép bűne miatt következett be, hiszen Isten kezében van minden. Az eső, a jó termés, a napsütés, ahogyan mondja is Jézus, hogy felhozza napját mind az igazakra, mind a hamisakra, és esőt ad mind a jóknak, mind a gonoszoknak. Elimelek és családja arra a bűnös életvitelre, ami jellemezte az egész társadalmat a bírák korában, egy másik bűnnel válaszolt, tudnélik a megoldást így próbálták megkeresni, és ez az, amit én így fogalmaztam meg, hogy költözés küldetés nélkül. Ezért elment a júdei Betlehemből egy férfi a feleségével és két fiával, hogy Moab mezején lakjék. Nyilván Moab mezején volt gabona, lehetett mit enni. Nem az volt a baj, hogy az éhínség elől Moab földjére menekültek. Ez önmagában nem lett volna baj. Hiszen egy korábbi éhínségnél, amelyet már említettem, Izsákot Isten küldte Gerárba az éhínség elől. Tehát megmondta Izsáknak, hogy ne menj le Egyiptomba, hanem maradj ezen a földön, menj el Gerárba, és ott majd életben maradsz. Itt most az volt a baj, hogy isteni vezetés nélkül indultak el. Másrészt Moab földjén túlságosan is berendezkedtek, az ige szerint 10 évig laktak Moabban. Márpedig Moab azért alapvetően egy Izrael ellenséges ország volt, látjuk ezt majd később. Én sem azt mondom, hogy egy fiatal ne vállaljon külföldi munkát, ne használja ki az ösztöndíj lehetőséget, vagy ne induljon el világot látni, tapasztalatokat gyűjteni, de ne induljon el isteni vezetés nélkül. Ha valakit Isten erre indít, akkor tegye meg, de ha nem, akkor semmiképpen. Mit látunk? Azt látjuk, hogy orvosok, mérnökök, kutatók, kvalifikált szakemberek végleg vagy évtizedekre nyugatra mennek a pénz miatt. Ez így nem Istentől való. Hát ki marad akkor itt? Egy lefejezett nép nem életképes. Látjuk ezt nagyon jól azért Erdélyben is, ahonnan az értelmiség nagy része eljött Magyarországra, vagy még tovább ment. És azok nélkül, akik egy népet vezetni tudnának, mi lesz abból a népből? Mi magunk is, a saját bőrünkön tapasztaljuk azt, hogyha az orvosunk nagy része külföldre menne. Hát már most is hol áll az egészségügy? Már most is mennyi időt kell várakozni, akár egy-egy vizsgálatra, nem beszélve műtétről. Ki marad akkor itt? Egy lefejezett nép nem lesz életképes, és a legfőbb érvem az, amit szeretnék még egyszer felolvasni, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, mondja Pál apostol az aténi beszédében, az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Vannak népek, vannak nemzetek, Isten kijelölte a határokat, kijelölte az időszakot, amikor ott laknak, ott élnek. Ha Isten azt akarta volna, hogy én Angliában éljek, akkor angolnak születtem volna. Hát nem Istentől függ, hogy én minek születek? Nem Istentől függ az, hogy én hogyan nézek ki? Nem Istentől függ az, hogy milyen családba születek bele? Ezért Isten teremtő munkája elleni lázadás az, hogyha valaki a családját semmibe veszi, hogyha valaki mindenféleképpen gyökeresen, másképpen szeretne kinézni, mint ahogyan kinéz, és úgy gondolom, hogyha isteni vezetés nélkül eltávozik az országból, az is Isten akarata elleni vétek. És ráadásul azt lehet mondani, hogy egyik bűn vonza a másikat. Ahogyan fogalmaztam, hogy lefelé a lejtőn. A férfi neve Elimelek volt, a feleségé Naomi, két fiának pedig Mahlón és Kiljon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdei Betlehemből, el is jutottak Moab mezejére, és ott éltek. Azután meghalt Elimelek, Naomi férje, és ő ott maradt két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül, az egyiknek Orpá, a másiknak Rút volt a neve, mintegy 10 esztendeig laktak ott. Egyik bűn vonza a másikat. Az izraelieknek szigorúan tilos volt moábi feleséget venni maguknak. Ez még egy korábbi ellenségeskedésből származik, és a mózesi törvények írták elő, hogy erről nem eshet szó. Mózes 5. könyvének 23. részében olvassuk, az ammóniak és moábiak sem mehetnek be az Úr közösségébe, még tized ízig való leszármazottjuk sem mehet be az Úr közösségébe, sohasem. Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölbérelték ellened Bálámot, Beor fiát, a mezopotámiai Petorból, hogy átkozzon meg téged. Az ammóniak és a moábiak közösségére azt mondja Isten, hogy ne legyenek az izraeliták semmiféle közösségben velük, ne házasodjanak velük össze, és hogyha esetleg történt is ilyen házasság, az annyira utálatos Isten szemében, hogy még a tizedik nemzedék sem tartozhat az Úr gyülekezetéhez. Tehát egyik bűn vonza a másikat, Elimelek és Naomi elmentek anélkül, hogy megkérdezzék volna Istent, elmentek az ellenség földjére, ott eltöltöttek 10 esztendőt, a fiúk moábi lányokat vettek feleségül. Hát igen, mert a 10 év nagy idő. És amikor ott élnek, akkor most honnan nősüljenek? Természetesnek tűnt a szemükben, hogy nincs más megoldás. Mint ahogy manapság is olyan sokszor természetesnek tűnik egy hívő lány szemében, hogy nincs más megoldás, férjhez megyek egy nem hívő fiúhoz. Vagy fordítva. Dehogy nem lett volna más megoldás. A bűn megoldása soha nem egy újabb bűn, aztán megint egy még újabb bűn. Ez lefelé a lejtőn. Egészen másféleképpen kellett volna a problémát megoldani. Mert a bűnnek bizony megvan a következménye. Ennek a családnak az életében 3 haláleset volt a következmény. Azután meghalt Elimelek, Naomi férje, és ő ott maradt 2 fiával. Egy-két verset kihagyok. Mintegy 10 esztendeig laktak ott, meghaltak ők is, mármint a fiúk, mind a 2, Maklón és Kilión is, így az asszony 2 fia és a férje nélkül maradt. Ezért mondja Naomi a 13. versben, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mondja menyeinek, mert elért engem az Úr keze. Minden bűnnek megvan a maga következménye. Lehet, hogy Isten nem ilyen szembetűnő módon cselekszik, de a bűnnek akkor is megvan a következménye. És nem kerülhetjük el ezeket a következményeket. Persze Isten kegyelmes Isten, és ezért bizonyos dolgok alól mentesíthet bennünket, különösen, hogyha bűnbánatra jutunk. Ennek a családnak az életében, mármint ennek a csonka családnak az életében, most már így mondom, a megoldás a visszatérés volt. Mert Isten a bűnt is felhasználja céljai érdekében, és még a rosszból is tud jót előhozni. Útra kelt azért a menyeivel, mondja az ige Naomiról, hogy hazatérjen Moab mezejéről, mert hallotta Moab mezején, hogy meglátogatta az Úr a népét, és kenyeret adott nekik. Hát én valószínűleg tartom, hogy nem tartott 10 évig az az éhínség, csak 10 év múlva jött a hír Moab mezejére, az Izrael népétől teljesen elszakadt családhoz, hogy most már van kenyér Betlehemben. Végül is a népet Isten meglátogatta és adott kenyeret. Ahogyan láttuk, a bírák korában a nép újra és újra bűnbánatra jutott a nyomorúságok révén, és akkor Isten adott bírót, aki megszabadította őket, és adott kenyeret is. Aztán így vigasztalta meg keserűségében Naomit, Tudjuk a történet folytatásából, hogy egyik menye vele megy, Rút, nem hagyja előtt, és aztán Izrael földjén Rút végül is megismerkedik Boázzal, egy Naominak egy közeli rokonával, aki feleségül veszi. És így lett a moábi Rút, akinek tulajdonképpen ugye még a tizedik utóda sem tartozhatott volna az Isten gyülekezetéhez, így lett Rút Dávid királynak, és rajta keresztül az Úr Jézusnak az ősanyja. Isten a bűnt is felhasználja céljai érdekében, és még a rosszból is tud jót előhozni. De azért ez nem bátorít fel bennünket az engedetlenségre. Nem mondhatjuk azt, hogy ja, hát ha ez így működik, akkor élhetünk, ahogy élünk, ahogy csak akarunk, ahogyan csak jónak tűnik a magunk szemében, ahogyan a Bírák könyvében olvassuk, mert majd Isten úgyis jót fog kihozni belőle, ahogyan Pál apostol a római levélben írja, mit mondjunk tehát, megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen, mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Hát valóban így van, keressük és teljesítsük Isten akaratát ebben a témában is, amit most én úgy gondoltam, hogy nem a magam ötlete volt, nem, én remélem, hogy nem is csak ennek a testvéremnek az ötlete volt, hanem Isten hozott elénk. Amen. A 274. dicséret első versét énekeljük ráfelelő énekként, ki Istenének átad mindent. Úr Jézus, hadd adjunk neked hálát, hogy te soha nem a magad feje után mentél, hanem mindig a Szent Háromság Isten tanács végzésében elhatározott dolgok mentén. Köszönjük, Urunk, hogy így vállaltad a közösséget velünk emberekkel, így jöttél le mennyei dicsőségedből erre a földre, így vállaltad az emberi testet, az emberi sorsot, így vállaltál közösséget minden dolgunkkal, és a kereszten még a bűneinkkel is. Köszönjük, hogy mindezt az Atyának való engedelmesség jegyében tetted, hogy soha egyetlen pillanatban nem volt önálló utad. Urunk, megvalljuk, hogy mi olyan sokszor kitalálunk valamit, hogy hát ez biztos jó lesz majd, ami jónak tűnik a magunk szemében, azt akarjuk végrehajtani még hívő emberekként is. Hadd kérünk arra, hogy bármit teszünk, bármit szólunk, gondolunk, cselekszünk, az a te indításodra történjék. Add, hogy sem az elköltözés, sem a hazajövetel, sem semmi más, ami az életünkben témaként felmerül, amiben döntenünk kell, az ne nélküled menjen végbe. Hiszen ha te nem akarod, hogy elmenjünk, akkor itthon fogod megadni azt, amire csak szükségünk van. De hogyha azt akarod, hogy elmenjünk valamennyi időre, akkor meg kell tennünk, hiszen az az akaratod, és akkor azon lesz az áldás. Adj érzékeny lelkiismeretet, hogy mindig rád figyeljünk, és mindenkor megértsük akaratodat. Urunk, hadd kérjünk így magunkért, gyülekezetünkért, mindig keressük, kutassuk, és meg is találjuk akaratodat, hogy engedelmeskedjünk neki. Így kérünk a betegekért, a gyászolókért, akik most valami egész mással vannak elfoglalva, akik a maguk baját vagy a maguk gyászát hordozzák, kérünk, hogy az ő szemüket is nyisd fel az örök élet dolgaira és a neked való engedelmesség csodájára. Kérünk hazánkért, országunk vezetőiért és az egész világért, könyörülj rajtunk. Annyira a veszélybe rohan ez a világ, hívd el magadnak mindazokat, akiket kiválasztottál. És Urunk, várjuk majd azt a felüdítő kort, amikor te leszel a mindenség ura, nem csak ténylegesen, hanem szemmel látható módon is. Várjuk ezt a kort, és neked adunk hálát, hogy ígéreted szerint egyszer majd eljön. Külön hadd könyörögjünk még azokért, akik az elmúlt héten álltak meg ravatal mellett, te adj nekik vigasztalást és az örök élet perspektíváját. És kérünk, Urunk, hogy most hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is, bűnbánatunkat és hálaadásunkat egyaránt. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak.